elérkeztem hát ide a Nemzeti Múzeum elé, akkor egy idő után megszólalt a szlogén, hogy rádióhoz felszabadítani a magyar rádiót. És akkor én is a tömeggel elindultam a Ródi Sándor utcába, a rádió épülete felé. Ott keresztbe állt egy műszaki kocsi az épület előtt, és nem tudom, hogy, és egész biztos, hogy nem tolakodtam. Teljesen én értem elsőnek oda.
Sorsszerű volt, ahogy 1956. október 23-án az események középpontjában találta magát az akkor 18 éves Kozmovszky Edina. Történelmi szerep jutott neki, az állami rádió épülete előtt a Bródy Sándor utcában ő olvasta fel a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége a MEFESZ 14 pontos követelését. Végig kísérte a forradalom napjait Budapesten, majd menekülnie kellett. Franciaországban telepedett le, de az új élet és az eltelt évtizedek alatt sem fakultak meg emlékei, a Szabad Európának is felidézte azokat a forradalom 65. évfordulóján. Én Vovesz Tibor vagyok. Hallgassák meg Kozmovszky Edina történetét, akire aznapi viselete miatt az utókor úgy emlékszik, hogy ő 1956 piros kabátos lánya.
Izgatottan hallgattuk a rádiót, mert akkor volt, hogy megengedik, hogy a BEM szobornál legyen szolidaritásból tüntetés lengyelekkel. Akkor így ment a húzavona, az, amit a rádióban hallottunk, és végül is megengedték, úgyhogy a műegyetemtől a fiatalok mentek BEM térre. Beértem Kőbányáról, és az Asztóriánál szálltam le, és azért, mert beiratkoztam 3 héttel azelőtt az Allianz Française-ra franciát tanulni.
Leszállt a villamosról az Asztóriánál, mit talált, mi fogadta?
És ott kezembe kaptam a MEFESZ, tehát a fiataloknak a 14 határozat 14 pontját, amivel elindultam a tömeg sodrásával a Nemzeti Múzeum kertje felé. És ott a kertben már nagyon heves és hazafias volt a
hangulat,
mert fiatalok szavaltak a talpazatokon, meg énekeltek himnuszt, nemzeti dalt. Szóval jó volt ott lenni. Útközben elolvastam a 14 pontot, és mind a 14 pontjával egyetértettem. Mert később aztán olvastam 16 pontot, meg 12 pontot, szóval aztán később voltak olyan pontok, amiket nem olvastam volna föl soha. Ezt akkor, amikor elérkeztem hát ide a Nemzeti Múzeum elé, akkor egy idő után megszólalt a szlogén, hogy rádióhoz felszabadítani a magyar rádiót. És akkor én is a tömeggel elindultam a Ródi Sándor utcába, a rádió épülete felé. Persze hát nem ismertünk semmit, nem tudtuk, hogy máshol is vannak bejáratok. Mi csak oda mentünk a Ródi Sándor utcába. Ott keresztbe állt egy műszaki kocsi az épület előtt, és nem tudom, hogy, és egész biztos, hogy nem tolakodtam.
Ugye az első sorba került.
Teljesen, én értem elsőnek oda. És akkor kérdezték, hogy kinél van a 14 pont, és nálam lévén, hát fölkerültem. Nem tudom, föllobtak. Nem másztam, az biztos, de hát fölnyomtak a kocsi tetejére. Akkor olvastam föl először a 14 pontot.
Ezt rögzítették vajon, vagy mi volt ennek a
célja? Na, hát akkor persze arról volt szó, illetve az volt a gondolat, hogy ezt majd a rádió lehozza. Tehát az ablakokba kitett kis rádiókon mindenki hallotta, hogy megy tovább az adás, a normális adás, hogy szó sincs arról, hogy ezt leadják. Mert mi azt akartuk, hogy ezt megtudja az ország. Na és amikor a rádiókból hallottuk, hogy nincs, akkor mondták, ne izguljunk, ezt fölvették, és majd a későbbiekben lehozza a rádiót. Csak hát persze senki nem hitt senkinek, úgyhogy ugyanúgy megszületett az újabb szlogén, hogy delegáció a rádióba. És akkor ahogy fölkerültem a kocsi tetejéről, úgy lekerültem, ott van egy kis ablak, nagy ablak, szóval a kis ablakon keresztül volt a tárgyalás, hogy Benke Valériához fölmehetünk-e tárgyalni vele.
Ő volt az elnöke a rádiónak.
Igen, és Egy idő múlva jött a válasz, hogy egy tízes delegáció bemehet a rádióba, és akkor hát ott teljesen spontán, szóval, és senkit se ismertem, se én, se ők engem. Ott bementünk, tízünket beengedtek, de szóval tényleg, ahogy álltunk az ajtó előtt.
Tehát az is egy ilyen véletlenszerű volt, hogy
sorsszerű
a választás. Meg hát gondolom azért, mert hogy tudták, hogy önnél van a papír a pontokkal.
És akkoriban mindenki olyan szürke egyenruhában, zubbonyszerűségben járkált, és rajtam volt egy divatos bordó kabát.
Amiből piros kabát lett aztán
amiből
a legendáriumban.
Amiből piros kabátos lány lett. Igen, úgyhogy ez is föltűnő volt, meg csinos is voltam, meg fiatal is voltam, meg nem is féltem, szóval oda kerültem a rádió elé, a fiúk beengedtek. Elsőnek mentem be a kapun, mert udvariasak voltak, úgyhogy beválasztottak 9 fiút és engem, és fölvezettek. A portán fölírták a nevünket, címünket, és utána fölvezettek a Benke Valéria tárgyalótermébe.
Bocsánat, hogy közbevágok, de a valódi nevét meg a valódi címét adta meg? Nem félt attól, hogy ennek valamilyen következménye lesz?
Nem, ezzel mágában sem volt félni. Pedig apám 9 évig volt börtönben, tehát tudhattam volna, hogy lehetnek következmények. Nem féltem. És azt hiszem, hogy a fiúk is az igazi címüket adták meg. Nem tudom, mert hát mondom, nem is ismertük egymást. Na akkor fölmentünk Benke Valéria a tárgyalótermében. Ő ott egy idő után megjelent, 2 férfi kíséretében, gondolom azok ávósok voltak. Velünk volt hátravonult, és ez így húzavonódott. És sokkal később, évek múlva, amikor először visszajöttem a rádió épületébe, akkor tudtam meg, hogy ez a hátsó helység, ez az iroda, és hogy ő összekötetésben volt a belügyminisztériummal, hogy mit szabad és mit nem szabad.
Megengednie,
igen. Ugye, hát semmit sem
és
volt
nem
szabad.
És nem is került be az adásba a 14 pont.
Nem. Úgyhogy viszont a parlament előtt, és ez is egy olyan csoda, mert mobiltelefon nem volt, a tömeg, aki ott tüntetett, ők úgy hallották, hogy a rádióba eltűnt 10 fiatal, seki sebe, úgyhogy szabadítsuk ki a fiatalokat. Úgyhogy ők meg elindultak szintén a rádió fele, ahol persze az utcán tömegek voltak. Akkor, amikor ők megérkeztek, akkor azt kiabálták lentről, az utcáról, hogy delegáció az erkélyre. Úgyhogy akkor engem kikísért, hát gondolom ő is ávós lehetett, kikísértek a rádió erkélyére, és ott került sor a másodszor a beolvasásra, szintén volt mikrofon az erkélyen, viszont pont akkor ment a Gerő Ernő beszéde a rádiókban, ahol az utcán lévő fiatalokat csőcseléknek titulálta, nevezte. Ez olaj volt a tűzre, és engem hátra rántottak, és mind a tízünket fölvittek az utolsó emeletre, bezártak külön, 2 külön kis vágószobába. Így végződött a beolvasás.
Biztonságban érezte magát? Hogy érezte magát az épületben?
Hát nem, ott sem féltem, és tulajdonképpen soha nem féltem.
Hogy jutott ki?
Na hát aztán ott fönn minket bezártak, mi nézelőcsködtünk, és egy idő után bekötötték a szemeinket, és libasorba, egymás kezét fogva levezettek minket a pincén keresztül. Hát egyszer csak éreztük, hogy megcsap a hűvös levegő, akkor tudtuk, hogy most kikerültünk az udvarra, és akkor elindultunk lefele egy lépcsőn, 14 lépcső volt. És akkor egyszer csak kezdtünk fölfele menni, és újra a szabad levegő, és kiértünk a hátsó udvarra. Levették a rongyokat a szemünkről, és mondták, hogy menjetek, ahova akartok.
Közben már a rádió másik bejáratánál zajlottak az események.
Igen, és ezt még föntről láttuk, hogy például bejött egy mentőautó, mert mondták, hogy van sebesült, ezt láttam, és abból a mentőautóból fehér köpenyes géppisztolyos emberek ugráltak ki. És akkor kezdődött a lövöldözés.
Amikor kiengedték az épületből, hova ment? Mit csinált?
Hát én persze visszakanyarodtam a Bródi Sándor utca és Múzeum körút sarkán, van egy erkély a vendéglő fölött, és azon az erkélyen már lobogott egy egyenruhás férfi. Úgyhogy nem vitásan egy ávost kötöttek föl, és gyújtottak meg. Úgyhogy, de ez szóval akkor már voltak ilyen dolgok.
És gondolom aztán utána hazament.
Dehogy mentem haza. akkor az utcán maradtam, mert hát napokig még hozzá, és hát mert 18 évesen ilyen eseménynek szemtanúja lenni és tanú lenni, hát az elképesztően lelkesítő élmény, főleg, hogy tényleg vártuk, hogy a szovjet katonákat vonják ki a területünkről, és azt is mondták, hogy kivonulnak, hogy elmennek. Szóval utcán maradtam napokig, és itt találkoztam a Sztálin fejével, itt láttam, hogy koktélmolotovokat dobnak a tankokba, amik fölrobbannak, itt láttam, hogy magyar civilek elfogják és kihúzzák a szovjet, szerencsétlen szovjet katonát a tankból, és szóval és sok mindent.
Említette ezeket az erőszakos cselekményeket, és bátran ment mindenhová a forrongó városban. Hogyan élte át ezeket az erőszakos jeleneteket?
Hát nézze, én a háborút azt 4 hónapot töltöttem a Vasgereben utcai lakásunk pincéjébe, és apámmal mentem föl a temetőbe, hogy a holt katonáknak a tarisznyájából elvegyük ezt a kis rációnká, az, ami nekik van a túlélési
készletet.
Mert hát nem volt semmink. Az volt a szerencse azon a télen, hogy nagyon sok volt a hó, úgyhogy tudtunk behozni havat és felolvasztani, és volt víz, meg hogy a lovak elestek, és akkor a férfiak mentek ki, és vágták a lovakat, és azt ettük. Mert hát különben nem tudom, én viszont nem tudom, a szülőknek borzasztó lehetett ez a 4 hónap ostrom, ami itt volt, de mi gyerekek nem fogtuk föl, hogy mi történik.
És akkor 56-ban ezért volt talán kevésbé
megrázó? Hát, hogy annyi mindent láttam már előzőleg, hogy ez már nem döbbentett meg különösebben.
Hogyha már szóba hozta a szüleit, mit szóltak a szerepvállalásához? Mikor tudták meg, hogyan reagáltak? Kapott-e fejmosást?
Hát, amikor fölkerültem ebbe a kis vágószobába, ott érdekes módon volt egy működő telefon. Úgyhogy fölhívtam a szüleimet, és mondtam, hogy ne izguljatok, itt vagyok a rádióba, egyelőre bezárva, de majd meglátjuk, hogy mi lesz a következménye. És akkor apám annyit mondott, Edina, méltó lánya vagy apádnak. És már a nővére telefonált nekünk, aki lent volt az utcán a tömegbe, és ő már mondta, hogy Edinát ne nagyon várjátok ma este, mert a rádióba szerepel.
Október 23-án ez a szerep jutott. Volt még a következő napokban valamilyen következménye?
A rádiók azok végig ki voltak rakva az ablakba, úgyhogy mindig értesülve voltunk mindenről. Hallottam, hogy kerestek véradókat. És akkor én tudtam, hogy én O csoportos vagyok, tehát univerzális adó, úgyhogy szépen elkezdtem átgyalogolni. Hát itt ez veszélyes volt átmenni a Szabadsághídon, mert ott teljesen fedetlenül gyalogoltam át, és ott tényleg repdestek a golyók. Nem tudom, hányszor vettek vért tőlem ezek alatt a napok alatt. Azt tudom, hogy november 4-ét már otthon voltam a lakásban, mert akkor jöttek be a tankok, és azt hallottam, azt a hatalmas dübörgést.
Meddig maradt Magyarországon? Mikor kellett elhagyni az országot?
Ekkor még nem tudtam, hogy el kell mennem. November 13-án kerestek név szerint Kosmovszki Edinát, az ávó. Hát apám akkor, mint sofőr a nagyszállóba volt, a Margit-szigeti nagyszállóba, és oda érkeztem. Egy este túl későn érkeztem vissza vidékről, ahova lekísértem kisöcsémet, meg anyámat, és akkor értem jött nagyszállóba, ahol voltak ezek a külföldiek, ahova gyűjtötték az összes külföldit, aki vízum nélkül jött be, vagy aki várta, hogy kapjon egy kiutazási engedélyt, mint családtag, mint diplomatáknak a családja. Másnap reggel, hát korán kelő voltam, most már nem vagyok annyira korán kelő, kimentem sétálni a Dunapartra, meg nagyon szerettem a vizet, és kimentem sétálni korán reggel, és amikor jöttem vissza, akkor apám kint várt a szálloda ajtaja előtt, és láttam, hogy nagyon tiltó szemmel néz rám, úgyhogy haladtam előre, és amikor elértem a magasságába, akkor ezt mondta, Edina, keresett az ávó itt név szerint, fordulj meg egy kapuvallásemenybe, és legyél itt délután 4-kor, mert akkor megy a konvaj Bécs fele. és akkor ők be tudsz kerülni talán egy kocsiba, és akkor kimehetsz. De mondta, egy kapu alá se, senkitől ne búcsúzz el, hanem maradj az utcán délután 4-ig, ez reggel volt, délután 4-ig, és akkor legyél itt a hotel előtt.
És sikerült kijutni Bécsbe?
Az fantasztikus volt, mert követasszony kocsijában voltam a határnál, és kezembe adták a gyereküket, a Tázinak hívták, ki lehetett olyan 4-5 éves, úgyhogy benézett az őr, a határőr, de hát látta, hogy ott egy fiatal lány fekete szemekkel, és akkor még fekete hajjal ült, és egy gyerek a kezébe, azt hitte biztos, hogy gyereklány vagyok, úgyhogy nem kért tőlem semmit, visszament szépen a posztjára, és kinyílt a sorompó, és átkerültem Ausztriába. És Ausztriába aztán kiszálltam az autóból, és visszajöttem, és ráborultam a sorompóra, és nagyon sírtam, mert azt hittem, hogy egy életre kell elbúcsúznom hazámtól, és akkor ott zokogtam a sorompón. De hát aztán ment tovább a konvoj, úgyhogy visszaszálltam a kocsiba, és megérkeztem Bécsbe.
És Bécsből aztán, hogy jutott Franciaországba?
Itt nem tudom, hogy nem vette észre, de az előszobámban van az emberi jogoknak a 17 pontja, amit 1789-ben proklamált a francia nemzet, és hát én annak a 17 pontnak a szerelmesebb vagyok, és gondoltam, hogy az ország, amelyik ezt meg tudta írni 200 éve, az csak demokratikus és szabad lehet. És hát tényleg az is Franciaország. Mondjuk ezt az extra liberalizmust, ami most van, ezt nem szeretem, de politizálni nem politizálok. és tényleg szabad és demokratikus ország, Franciaország.
De aztán Franciaországban telepedett meg.
Igen.
Párizsban?
Hát először Párizsban, ott indítottak nyelvtanfolyamot a magyaroknak, hát 3 Alliance Française leckével értem ki, és júniusban már a Sorbonon különbözetit kellett letennem, és akinek sikerült a különbözetie, az kapott ösztöndíjat, úgyhogy én kaptam ösztöndíjat, és akkor ott tanultam 2 évet, és utána pedig elmentem műszaki rajzolónak. És nagyon hamar megismerkedtem a gyerekeim édesapjával, úgyhogy akkor korán férjhez mentem. Ő katona volt, és akkor volt az algériai háború, és 36 hónap volt a katonaság. Megszületett az első fiam is. Azáltal, hogy ő merszei születésű, amikor vége lett ennek a 36 hónap katonaságnak, akkor mondta, hogy most szeretné. Úgyhogy akkor leutaztunk Marseille-ba. Így kerültem le délre, és onnan Marseille-ból egy idő után 4 évet éltem Marseille-ba, a város, amit nem szerettem meg, de utána áthelyezték szerencsére a férjemet Nizzába, és hát Nizzát nagyon szeretem, és Nizzában otthon vagyok, és most is.
Nagy családja van?
Hát 15 unoka, 4 fiútól 15 unoka, és egy dédunoka.
Mikor jöhetett először haza?
Hát 70-ben kaptam amnestiát, illetve akkor mindenkit, aki bűnösnek volt jelölve 56 miatt, kaptunk amnestiát, de én, a férjem nem akart egyedül hazaengedni, mert mondta, hogy magyar is vagy, hát nehogy lefogjanak, stb. Úgyhogy, és én meg vártam, hogy vele jöjjek haza. És hát vártam 76-ig, de hát 76-ig nem jött, úgyhogy akkor hazajöttem szépen a 2 nagyfiúval, hogy megmutassam nekik a Bródi Sándor utcát, édesanyámat, Balatont, mert nagy vitorlázó voltam, meg a Magyar Alföldet.
Édesanyával nem is találkozott addig? 56 után?
Hát egyszer találkoztunk, mert ő kijöhetett Magyarországról Pozsonyba, én meg mehettem oda a francia útlevelemmel, úgyhogy ott találkoztunk először, de hát ez már jó későn volt.
És édesapjával?
Hát apám szintén menekült újabb bebörtönzés után, 58-ban. Úgyhogy ő már ott lehetett az esküvőben, ami 59-ben volt.
Azt mondja, hogy 76-ban jöhetett először Magyarországra. Tudta követni, hogy itthon hogyan változott 56 megítélése? Hogyan dobálta a politika gyakorlatilag 56 emlékét kényekedve szerint?
Nem, mert a levelek cenzurázva voltak. 6-7 volt egy levélváltás oda-vissza, szóval ez komoly idő.
De követte az eseményeket, hogy mi történt Magyarországon, vagy onnantól kezdve, hogy letelepedett Franciaországban, már ez nem volt
fontos? Hát tulajdonképpen a Kádár-rendszerben azt tudtam, hogy ezt úgy hívják itthon, hogy kolbászrendszer, hogy itt egy kicsit jobb, mint a többi szatellit országban, de többet nem tudtam. És hát jobb is volt nem politizálni.
Ha egy mondatban kellene megfogalmaznia, hogy mi 56 üzenete mának, minek kéne megfelelni?
Az üzenet az, hogy az életben a fiataloknak legyen tervük, de céljuk is, és hogy legyenek büszkék a magyarságukra és önmagukra, és hogy Magyarország volt, Magyarország van, Magyarország lesz, és ők a jövő magyarországai az jó Isten áldásával.
Még az utolsó kérdés, hogy mi lett a piros kabát sorsa?
Hát azt nem tudtam, egyáltalán nem gondoltam volna, hogy ennek ilyen történelmi szerepe lesz a kabátomnak, és még a nevét is megkapja egy alakomban. És az első csomagba hazaküldtem Szávai Sándornénak, mert a börtöntársa volt az ezredes férje apámnak a Váci börtönben, ahol megkapta a gyermekparalízist. Úgyhogy a gyermekparalízis révén őt hazahengedték korábban, mint lejárt volna az ítélete, viszont dolgozni nem tudott, hát pénzük nem volt, és akkor az ezredes né az lift kábel zsírozó asszony lett, szóval állt a kabinok tetején egész nap, és zsírozta a liftnek a kábelját. És akkor ennek a Szávai Sándor néninek, aki mindig mosolyogva jött haza a zsírozásból, én soha nem láttam egy arcvonását, ami megkeményedett volna, vagy panasz, és neki küldtem haza az első csomagba.